Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Horváth Sebestyén, az Ökonómusz Gazdaságkutató Intézetnek az elemzője, és miként ígértem, a műsor második részében beszélünk az Otthon Start program gazdaságot érintő hatásairól. Az látszik, hogy nagyon fölpörgött az ingatlanpiac Budapesten és vidéken is, és beszélgetésünk idején már, mondjam, a szeptembert írunk, el is indult a nagyszabású projekt. Mit vártok ti tőle?
Hát az adásnak az első részét egy negatív mondattal fejeztem be, most a második szerintem megpróbálok pozitívval lenni. Szerintem az Otthon Start program, ez egy rendkívül jó kezdeményezés. Egyrészt ezzel a kamattámogatott hitellel élénkíteni lehet a lakossági hitelfelvételt, ami összességében pozitív gazdasági hatással jár. Mindamellett persze, hogy a kormányzat megőrzi a Magyar Nemzeti Banknak a függetlenségét. Kormányzati célkitűzés az az, hogy ismét évente legalább 25 ezer lakás épüljön. Ez legutóbb 2020-ban sikerült, akkor több mint 28 ezer lakást tudtak átadni Magyarországon, illetve ezelőtt még egy bő 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt sikerült elérni ezt a szintet.
Van rá építőipari kapacitás, hiszen az ágazat az elmúlt időszakban, mintha leült volna.
Leül, de látszik, hogy építőipari kapacitás van, tehát az elmúlt években, nem is olyan rég mondom, 5 évvel ezelőtt már sikerült elérni ezt a szintet, sőt 3000 lakással meg is sikerült haladni ezt a szintet, illetve az Otthon Start program kapcsán gyakori kritika, hogy a kormányzat az a lakáspolitikájában csak keresletoldali ösztönzést hajt végre, de ez nem igaz. Hát pont az idén, egy fél évvel ezelőtt indult egy közel 300 milliárd forintos kínálat oldali élénkítés, ez a lakhatási tőkeprogram, amelynek keretében a következő 5 évben 30 ezerrel több lakás épülhet, illetve még számos egyéb kínált oldali élénkítést is meg lehet említeni. Ilyen például azon ingatlan építési projekteknek a kiemelt jelentőségűvé minősítése, amelyek legalább 250 lakást foglalnak magukba, és amely projektnek legalább a 70% az megfelel az Otthon Start programban előírt feltételeknek, tehát az átlagos négyzetméter ár az nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot. Tehát összességében szerintem ez egy pozitív fejlemény, az a legjobb, az úgy lehet a legjobban élénkíteni az építőipari teljesítményt, hogyha nem csak kereslet, hanem kínálat oldali élénkítést hajt végre a kormányzat, illetve azt is érdemes megjegyezni az Otthon Start program kapcsán, hogy ezzel gyakorlatilag valaki úgy juthat saját ingatlanhoz, hogy kevesebb havi törlesztőt kell fizetnie, mint hogyha kibérelne egy hasonló méretű ingatlant. Ugye ennek, hogyha valaki kimaxolja ezt az Otthon Start programban felvehető hitelkeretet, ez ugye 50 millió forint, és a futamidőt is kimaxolja, ez pedig 25 év, akkor havonta olyan 230-240 ezer forint közötti összeget kell törlesztenie. Ezzel szemben, hogyha valaki mondjuk egy 50-60 négyzetméteres ingatlant akar mondjuk Budapesten vagy valamelyik nagyobb megyei központvárosban kivennie, akkor gyakorlatilag a bérleti díja is hasonló nagyságrendű.
Hogy számoltok, mekkora lehet az érintetti kör, amit akik igényelni fogják? Hát mivel lehet kalkulálni? Hány tízezes nagyságrendet azért nem nehéz bekalibrálni, nem?
Szerintem következő egy évben a 100 000-es nagyságrendet is meg fogja haladni az igénylőknek a köre. A kormányzati tájékoztatás szerint, ha jól emlékszem, a miniszterelnöknek az egyik nyilatkozata szerint a jelentkezőknek a köre az már 27 000 főt is meghaladta, illetve hogyha egyéb másodlagos statisztikáknak, vagy ilyen közvetett statisztikáknak is hihetünk, a Google-nek van egy nagyon jó funkciója, ez a Google Trends. Ezzel különböző kulcsszavaknak a keresési gyakoriságára lehet rákeresni, hogyha valaki rákeres arra, hogy eladó ingatlan vagy eladó lakás, akkor az egyik legnagyobb online ingatlan közvetítő oldalnak a keresési gyakorisága az rekordot döntött az elmúlt egy hónapban, több mint 30%-kal meghaladva az olyan ingatlanpiaci boomokat, vagy ingatlanpiaci csúcspontokat, mint például a Csoknak a 2014-15-ös bevezetése. Tehát látszik, hogy érdeklődés az van rá, és igen széles azon embereknek a köre, akik élhetnek ezzel az otthonstart programmal, ugye nincsen a stabil jövedelmen, illetve a 18 éves életkoron kívül semmilyen megkötés arra vonatkozóan, hogy ki vehet részt ebben a programban, illetve hát még olyan megkötés van, hogy maximum 50%-os tulajdoni résszel lehet rendelkezni, vagy akinek ennél nagyobb tulajdoni hányada van egy ingatlanban, akkor annak az ingatlannak az értékhez nem haladhatja meg a 15 millió forintot. Most milyen ingatlanra gondolok ezzel? Például akinek van garázsa, vagy valamilyen kisebb földterülete, a nagyobb tulajdoni hányada, mint 50%, az is még élhet ezzel a programmal. Szerintem ez egy olyan lehetőség, ami nem tudom, talán 50-60 évente jelentkezik Magyarországon, de hogyha valamilyen történelmi eseményhez kellene hasonlítani, akkor ez körülbelül olyan jelentőségű ingatlanpiaci élénkülést idézhet elő, mint például a 60-as, 70-es években a panelházaknak az évente több százezres építése.
És mivel lehet kalkulálni költségvetés oldalról nézve, ugye köztudomás, hogy 3%-os fix kamatozása a hitel, nagyjából Magyarországon most lakossági oldalon ilyen 7-10%-os metodikában, tehát kamatperiódus számolva tudunk felvenni bankkölcsönt, van itt egy kis gap, hogy ezt nyilván a költségvetés állja majd. Mibe fáj ez a büdzsének, hogy lehet ez a kalkulálni?
Hát az már látszik, hogy a bankok között megindult a verseny. Most már van olyan bank, amely 2,85%-os hitellel kínál pénzt, vagy tehát ekkora kamattal kínál hitelt, bocsánat, rosszul fogalmaztam előbb. Innen is látszik, hogy érdeklődés is van. A költségvetési vonzatot azt nehéz megbecsülni, ugye, hogy az idei évre úgy lehet becsülni, hogy nulla lesz az összesített költségvetési hatás, ugyanis, hogyha megindulnak az ingatlanvásárlások, a különböző építési projektek, akkor az abból befolyó illetékek, illetve áfabevételek, azok kiegyenlíthetik a kamattámogatásnak a mértékét. A következő években a kormányzat pedig úgy számol, hogy ilyen 50-60 milliárd között lesz a költségvetési hatása ennek a programnak. Még szerintem egy 70-80-100 milliárd forintos becslést is teljesen elfogadhatónak lehet tartani. Tehát összességében ez a nagyságrend. Hogyha egy nagyobb becslést kell adni, akkor 50 és 100 milliárd forint közötti lehet az éves költségvetése ennek a programnak, de gondoljunk bele, hogy persze ez egy állami kiadás, de ugyanakkor a pozitív gazdasági fejleményeit, vagy következményeit, az úgynevezett másodlagos hatásokat is érdemes megemlíteni.
Na, fejtsük akkor ezeket, hogy ez alatt mit értünk. Hát én első pillanatra a építőiparnak a meglódulására asszociálnék.
Akkor teljes mértékben eltalálta, hogy mire gondoltam. Az elmúlt években csökkent az évente épített ingatlanoknak a száma, most pontos számokat nem tudok, de az építési engedélyeknek a száma az nyáron éves alapon jelentősen körülbelül olyan 15%-kal bővültek, de mondom, nem tudom pontos számot, tehát innen is látszik, hogy a közeljövőben jövőben arra lehet számítani, nem elvonatkoztathatóan az otthonstart programtól, hogy az építőipari forgalom, vagy építőipari teljesítmény az meg fog lendülni, ugye, és mivel az építőipar egy igen jelentős nemzetgazdasági ágazat, a GDP-nek körülbelül a 10%-át adja, ezen belül a lakóingatlan alszektor a GDP-nek olyan 4-5-6%-át, tehát az otthonstart program a GDP bővülésre is pozitívan hathat. Mind a mellett, hogy azon társadalompolitikai célokat sem szabad mellőzni, mint például a saját ingatlanhoz való jutás. Ugye Magyarországon, az Európai Unióban az egyik legmagasabb a saját ingatlannal rendelkezőknek az aránya. Ha jól tudom, Csehország meg Románia előz egyedül meg minket, ott ilyen 91%.
Hát ez tradíció hagyományosan, ahogy szokás mondani.
Igen, megfigyelhető, hogy a volt keleti blokkban magasabb a saját ingatlannal rendelkezőknek az aránya, nem úgy, mint például Ausztriában vagy Németországban, ugye Németországban Magyarországban, az Európai Unióban a legalacsonyabb a saját ingatlannal rendelkezőknek az aránya, kb. 40%, míg Magyarországon is az elmúlt években olyan 89-90% között körül.
Egyébként meg Ausztriából szempontból nem is ereghajtó, ha összevetünk másunkat európai országokkal, de most nem a sógrokról akarunk beszélni, hanem továbbra is a témánál maradva összekötném a két témát, a költségvetés helyzetét, az államadóság finanszírozását, valamint azt is, hogy hamarosan ennek a hitelminősítők. Október 10-én mondja ki a verdiktjét a Standard & Poor's, náluk ugye negatív a kilátás. Ezen a területen mi az, ami okozhat esetleg fejfájást? Vagy kell arra számolnunk, hogy 50-50 arányban akár le is ronthatnak bennünket, vagy pedig megerősítik a mostani pozíciót?
Az utolsó negyed évben még az S&P mellett még a Moody's is vizsgálni fogja a magyar államadósságnak a fenntarthatóságát. Nem számítok arra, hogy le fogják rontani a hitelminősítést.
Tehát annak ellenére sem, hogy számos költségvetést érintő például SZIA-mentesség bejelentett a kormány azóta, mióta itt voltak?
Nem.
Nem? Tehát van olyan pozícióban a államháztartás, meg az adósság finanszírozás?
Igen, mondok pár érvet. Az egyik érve az az, hogy tavaly nyáron 7 uniós országgal szemben túlzott deficiteljárást indított az Európai Bizottság. Azonban idén tavasz végén az Európai Bizottság bejelentette, hogy kezdeményezik a túlzott deficiteljárásnak a megszüntetését Magyarországgal szemben, ugyanis és most az ő indoklásukat nem szó szerint, de a lényegét idézem, valahogy úgy fogalmaztak, hogy úgy látják, hogy a magyar kormányzat által megtett intézkedések azok megfelelőek arra, hogy javítsa a Magyarország az államadósságnak a fenntarthatóságát. Hogyha megnézzük, hogy az idei évben gyakorlatilag a költségvetésnek az elsődleges egyensúlya az gyakorlatilag nulla lesz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az idén felvett államadósság, tehát az államháztartási hiány, a deficit, az közel azonos az államadósság, az adósság szolgálatra fordított, tehát a kamatok fizetésére, illetve az adósság törlesztésére fordított összeggel. Idén az államadósság finanszírozására a GDP 4,2-4,4%-át fogja fordítani a magyar állam, míg az államháztartási hiány az olyan 4,5-4,6% között alakult, tehát az elsődleges egyenleg ennek a két összegnek a különbözete, ez a GDP-nek a 0,1 vagy 0,2%-a között alakulhat. Ez az Európai Unióban, hogyha egy rangsort állítunk fel az elsődleges egyensúly tekintetében, akkor a legjobb harmadnál vagyunk körülbelül. Vannak olyan országok, amelyeknek az elsődleges egyensúlya az pozitív tud lenni. Ez összességében egy elvont gazdasági jelenségnek tekinthető, de hogyha a közgazdasági nyelvet el akarom hagyni, akkor ez egy jelentős gazdasági fordulatot eredményezhet, nem volt ez így az elmúlt években Magyarországon sem. Illetve hát ugye még az Európai Uniós források kapcsán is vannak fejlemények, bár a forrásoknak körülbelül a 40% az még mindig befagyasztva áll, azonban a fennmaradó 60% az nem ül egy brüsszeli vagy strasburgi páncélszekrényben, hanem folyamatosan érkeznek. Az Eurostat minden egyes nap publikálja a forráslehívási arányt. Jelenleg Magyarország nekünk 2021 és 2027 közötti költségvetésben nekünk magyaroknak jogszerűen, szerződésszerűen járó forrásoknak körülbelül 13%-át hívta le Magyarország. Ez az Európai Unió 27 tagállama közül körülbelül a 12.-13. legjobb arány. A legjobban teljesítő Luxemburg is a forrásának körülbelül még csak a 22%-át hívta le, de a második legjobban teljesítő ország, amelynek most nem fog eszembe jutni a neve is, a forrásoknak, ebben a 7 éves költségvetésben forrásoknak körülbelül a 20%-át hívta le, míg a legrosszabbul teljesítő Észtország, erre konkrétan emlékszem, körülbelül 4%-át. Ugye elsőre furának tűnhet, hogy hiszen mindjárt véget ér a 7 éves költségvetés, még 2026 és 27 van hátra belőle, tehát az idő arányosan nem állunk jól, azonban az uniós forrásoknak, az uniós költségvetés, hát egy hüvelyk új szabály szerint úgy működik, hogy minden egyes kormányzat, minden egyes ország letesz egy beruházási tervet, amelyre majd forrásokat akar lehívni, amelyeket megvalósítanak a gazdasági szereplők, és az Európai Unió költségvetése pedig ezeket a megvalósult megvalósult projekteket utólag finanszírozza. Tehát azt lehet mondani, hogy nem állunk rosszul az uniós források lehívási arányát tekintetében, illetve, hogy még az adás elején is mondtam, számos tavaly még Magyarországot is érintő gazdasági bizonytalansági tényező, az megszűnt, vagy hát a bizonytalanság az csökkent, és kezd kristályosodni, hogy mire lehet számítani. Ezért gondolom, hogy nem fogja idén a hitelminősítők lerontani a magyar államadósságnak az értékelését.
Jövőre országgyűlési választás lesznek, ilyenkor általában minden kormánynak meglódul a keze, kicsit elengedi a gyeplőt, és ezt is nyilvánvalóan vizsgálják a hitelminősítők, amelyek egyébként ugye nem egy szűk időtartamokat, hanem nagyobb, hosszabb távú stratégiát vesznek alapul. Ezen a téren van-e kockázat?
A Moody's még a tavalyi 2024 októberi vagy novemberi hitelminősítésének az indoklásában a 26-os választást egyébként egy kockázati tényezőként emelte ki. Erre reakcióként a jelenlegi kormánypártoknak az a most már 15 és fél év hatalomban levő tapasztalat alapján az a reakciója, hogy meg kell nézni az elmúlt 3-4 választást, minden egyes választást megelőző évben csökkenteni sikerült az azt megelőző évhez képest a költségvetési hiányt. Minden jel arra utal, hogy az idén is meg fog történni. A tavalyi évben kb. 5% volt a költségvetés deficite, idén pedig 4,6%-os lehet. Egyébként, hogyha megnézzük az AKK 2009 óta teszi közzé az államháztartási hiánynak az alakulását havi bontásban. Az elmúlt 15 évben, hogyha a 2020-as rendkívüli évet nem számítjuk, akkor a költségvetési előirányzathoz képest, akkor az idén augusztusban a harmadik, negyedik legalacsonyabb az előirányzathoz képest az a költségvetési hiánynak a szintje. Az év első 8 hónapjában 3025 milliárd forint volt a költségvetésnek a hiánya, az éves előirányzat pedig 4123 milliárd forint. Hogyha ezt a kettő számot elosztjuk egymással, akkor kb. 73%-ot kapunk. Ez a 73%-os arány, ahogy előbb említettem, csak lehet kicsit bonyolultan fogalmaztam, ez 73%-os arány az elmúlt 15-6 évben a harmadik, negyedik legalacsonyabb. Voltak olyan időszakok, például 2009, amikor az év első kétharmadában az költségvetési hiány előirányzatának kb. 85-90%-át érte el a kormányzat, de meg lehet említeni ugye még a koronavírus által sújtott 2021-es évet, amikor olyan 150% volt az első 8 hónapban a költségvetési hiány. Hát és csak még egy megjegyzés, tehát összességében ez a kormányzatnak a reakciója azon jellegű kritikákra, hogy jövő évben országgyűlési választások lesznek, és ahogy említettem, tavalyi évben 4,9% volt GDP-hez viszonyítva, a költségvetési hiány idén pedig olyan 4,5-4,6% között lehet. Ugyanakkor az is egy jelentős kockázati tényező, és ez biztos, hogy benne lesz a hitelminősítőknek az indoklásában, hogy a legnépszerűbb ellenzéki pártoknak a javaslatai, azok szintén nem, vagy azok nem túl kecsegtetőek a költségvetési egyensúly tekintetében. Hogyha a költségvetést úgy képzeljük el, mint egy mérleget, aminek az egyik oldalán a költségvetés bevételei, az adóbevételei vannak, míg a másik oldalon a költségvetési kiadások, és hogyha figyelembe vesszük, hogy a legnagyobb ellenzéki pártnak milyen ígéretei vannak, ugye egyrészt a kiadásoknak a jelentős növelését tervezi, egészségügyre, honvédelmi kiadásokra, a fordított forrást azt jelentősen növelni akarja, ugyanakkor jelentős adócsökkentések, például az áfának a csökkentését ígéri, ez gyakorlatilag a költségvetés egyensúlyának a felborulását.
Igen, de az már egy másik történet pillanatnyilag egyébként, hogy nem az ellenzék van hatalma, hanem a kormány, és ezzel a végmondattal kell most bezárnunk a műsort, mert véget ért a műsoridő. A napvendége tehát Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Intézet elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.